Jó napot kívánok! A következő téma az emberi jogot a zsidó jogban, az a munkához való jog. Ez pedig a Universal Declaration of Human Rights-ban a 23. cikk. És az pedig négy paragrafusból áll. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work, and to protection against unemployment. Minden személynek joga van a munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltános és kielégítő munkafeltételekhez, és a munkanélküliség elleni védelemhez. Aztán a második paragrafus, everyone without any discrimination has the right to equal pay for equal work. Az egyenlő munkáért mindenkinek bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlő bérhez van joga. Aztán még a hármas, everyone who works has the right to just and favorable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, supplemented if necessary by other means of social protection. Mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltános és kielégítő fizetéshez van joga, amely számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelő létet biztosít, és amelyet megfelelő esetben a szociális védelem összes egyéb eszközei egészítenek ki. És az utolsó, everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. Minden személynek joga van másokkal együtt szakszervezet alakításához és érdekeinek védelme céljából szakszervezetekhez való csatlakozáshoz. Sok téma van, nézzünk, mit találunk a Bibliában, a Talmudban, vagy a későbbi irodalomban erről a témáról. Aki olvassa Mózes első könyvet, rögtön az elején Ádám és Éva története olyan benyomása alatt van, mintha a munka az egy büntetés. Ugye, mert azt olvasunk, hogy miután evett a tiltott fából, akkor ki lett űzve az édenkertből, és azt mondta neki az Isten, hogy innentől kezdve Zéat a pecha tocha lechem, hogy nehéz munkával csak fog tudni kenyeret enni, ami kicsit úgy néz ki, mintha a munka az ekkor jön létre, mint egy büntetés. Az egész fogalom, ez egy büntetés, ami azt jelenti, hogy ezek szerint az eredeti nagy tervben nem szerepelt a munka, hanem az édenkertben az egész élet egy nagy szabadság lett volna. De a valóság ez nem így van, hanem itt szerepel a munka, mint egy büntetés, és előbb a munka szerepelt, mint egy áldás. Például, már a történet elején az van írva, az amikor megteremtette az Ádámot, és elhelyezte őt az éden kertbe, és szó szerint az van írva le avda ulesamra, hogy azt őrize, és azt és ott dolgozza, vagy azt dolgozza, azt a kertet, ő legyen az, aki dolgoztatja. Ami azt jelenti, hogy ez már a teremtés, ahogy meg lett teremtve, és az éden kertbe el lett helyezve, oda van írva, akkor az volt a feladata, hogy ő ott munkálkodjon. Illetve van még egy érdekes mondat, az első, a második fejezet harmadik verse, és akkor van egy ilyen összefoglaló, ugye, mert a hatnapos teremtés az első fejezetben van. A teremtés hetedik napja, amikor pihent, ez a második fejezet eleje. És az van írva, mert Hat nap alatt teremtett az Isten a világot, és a hetedik napon pihent. Asher bara Elokim lászott. Amit az Isten teremtett, tenni. Ez a szó szerinti fordítás. Természetesen íd sehol nem szerepel, mert ez ilyen nyers fordítás, és nincs nagy értelme. Mit jelent az, amit az Isten teremtett, tenni. Ez így szerepel a héberben. És ezt erre azt magyarázza a Talmud, amit az Isten teremtette a világot, és az embernek tovább kell tennie. Ami azt jelenti, hogy az Isten hozta a világot egy bizonyos helyzetben, megteremtette, és a cél nem az volt, hogy a világ maradjon ugyan ezen a szinten, hanem az Isten megteremtette, és innentől kezdve az ember feladata a dolog dolgozza ezen. Ami azt jelenti, hogy az egész teremtésnek a célja. Az Isten nem egy végleges állapotot hozott létre, hanem az volt a célja, hogy ő átadja az ember kedvben, és ő tovább dolgozik. Egyébként zárójelben, mert kicsit filozófia és magatartáshoz tartozik, hogy ez egyébként is a zsidóság tanítása az embernek, hogy nem csak az embernek dolgoznia kell, és pénzt keresen, hanem az embernek dolgoznia kell a saját természetével és az egyeniségével. Ami azt jelenti, hogy az embernek folyamatosan finomítani és jobbítania kell saját magát is, mert az ember se lett teremtve tökéletes állapotban, hanem az Isten azt mondja, tessék, ez az indulás, és remélhetőleg, hogy az élet folyamán ez még finomabb és jobb és jobb is lesz. Emiatt az ember azt mondja, azért nem teszem, vagy teszem olyasmit, ami nem illik, mert ennyit olyan vagyok, az valójában nem egy jó kifogás, mert azért olyan vagyok, az egy indulási adat, de ez nem kötelezi az embert, hogy a folytatásában is ez legyen. Nem csak az nem kötelezi, hanem pont fordítva, az ember kap egy állapotot, és azt javítani kell folyamatosan. Szóval mindenképpen már az egész teremtésben már benne van az, hogy Isten megteremtette abból a célból, hogy olyan helyzetbe teremtette a világot, hogy az ember tovább dolgozzon. Ami azt jelenti, innen ezekből a mondatokból kiderül, hogy már a munka az első perctől kezdve, a munka fogalom első perctől kezdve már ott volt, csak itt nem mint büntetés. Később azt mondják, hogy az Isten, tudod, mint most már a munka az egy büntetés is lehet, egy szenvedés is, de már maga a munka fogalom az egy nagyon, nagyon fontos fogalom. Sőt, ha megyünk egy kicsit még korábban, akkor még az is van írva, hogy miután az Isten teremtette az egész világot, még nem teremtette meg az embert, az van írva, és nincs ember, aki az Isten megvan a világ, de még nincs ember, aki munkáltassa ott a világban. És ezért teremtette meg az Isten az ember. Szerintem az embernek a teremtésének a célja volt a munka. Később a Mózes második könyvében és ötödik könyvében le van írva a 10 parancsot, amit Isten elmondott a Sinai hegyen, akkor újra szerepel a teremtés. A teremtés története újra szerepel, de az úgy szerepel, hogy ahogy az Isten 6 nap alatt dolgozott, és a 7. napon pihent, akkor ez kötelezi az embert is, hogy 7. napon pihenjen. Erre az van írva, hogy nem csak azt kötelezi az embert, hogy a 7. napon pihenjen, hanem a 6 munkanap az is kötelező az ember számára. Ugye mindenki ismeri, hogy a Biblia előírja, hogy a 7. nap a szombati napnak a pihenés, azt jelenti péntek nap lementétől szombat délután este csillagra feljövedelik, tilos a munka. De ez nem egy ilyen szigorú előírás, mindenképpen ez egy útmutatás az embernek, hogy nem csak az a 7. napon pihenjen, hanem a 6 napon keresztül vasárnaptól péntekig dolgozzon. Mert egyik midrásban úgy is szerepel, hogy nem úgy, hogy hét napon keresztül szabad dolgozni, hanem hét napon keresztül kötelező dolgozni, mintha ez egy tevőleges parancsolat lenne a munka. Csak természetesen az Isten képes teremteni valamit semmiből, az ember képes alkotni azzal, amivel van, abban kell neki alkotni továbbra. De mindenképpen a munka az egy előírás az első perctől kezdve, és a Bibliában többször találkozunk ezzel. Aztán még a Talmudban, és ugyanúgy a párhuzamosan a Midrási irodalomban, erről már beszéltünk, hogy a Talmud az az összes, az egész szóbeli tan, ami a körülbelül polgári időszámításig, polgári időszámítás után 300-ig, 400-ig, minden, ami elhangzott az utóbbi 1000 évben, az vagy a Talmudban található, vagy a Midrási irodalomban. Most a Talmudban és a Midrásban több olyan idézet van, ami dicséri a munkát, de nem csak a Talmudban, ha megyünk egy lépéssel elő, a Bibliában, Mózes 5 könyve után, a proféták és szentíratokban több olyan vers van, ami dicséri a munkát. Például Zsoltár 104:22, feljön a nap, és az ember kimegy dolgozni, és estig tart a munka. Vagy a 128:2 Zsoltár, hogy ha a saját kezed munkából élsz, akkor dicséretes vagy, és jó neked. Ugyanúgy Ézsaiás, amikor leírja az ideális helyzetet, majd a Mesiás eljövetelevel, azt mondja 2:4, azt mondja, majd akkor már nem lesz háború, nem fognak háborozni egymással a népek, hanem a kardból ásó lesz, és így tovább. Szerintem a fegyver munkaeszköz fel lesz használva. Ami azt jelenti, jó, hát itt a hangsúly arra van, hogy nem lesz háború, de hogy írja le az ideális helyzetet, hogy nem úgy, hogy a fegyver mit tudom dísz lesz. A fegyver ez egy jó eszköz. Vasból, mindenféle dolga, akkor mi lesz ezekből? Munkaeszköz. Ásó, és így tovább. Ami azt jelenti, az ideális helyzet a mesiás eljövetele idejében, akkor a munka áll a központba. Igaz, hogy Maimonides, amikor leírja a jogi könyvé végén a mesiás idejét, akkor nem tesz hangsúlyt a munkára, inkább azt mondja, hogy az emberek el lesznek foglalva, mindenből lesz bőség, és egy kicsit úgy tűnik, hogy fölösleges lesz a munka. Nem úgy, hogy el fogunk zárkozni a munkával, hanem egy kicsit fölösleges lesz a munka, és mindenképpen a hangsúly arra lesz, hogy az emberek tanulni fognak, és az isteni tudománynakat fognak abba fognak elmélyülni. Egy kicsit nem tesz hangsúlyt a munkára, de nem azért, mert elzárkozni fogunk a munkától, hanem nem arra fogunk tenni a hangsúlyt. De mindenképpen a munka az ideális leírásban ad szerepel Ézsaiásnál. Olyan fontos a munka, hogy a Talmudban különböző engedmények találunk a munkás embernek. Például általában az előírás, hogy egy bölcs, tudós, tóratudós jön be a szavában, az ember látja kicsit messziről, akkor fel kell állni. A munkás embernek munka közben nem kell felállni és tiszteletet megadni a bölcs rabbinak, a tudósnak, mert ez ezzel megszakítja a munkát. Ugyanígy még az van írva, hogy ima közben. Ima közben azt mondja a Talmud, hogy megérkezik a reggeli ima ideje, akkor az ember dolgozik a fán, akkor le kell másznia, és imádkoznia. Miért? Mert az embernek koncentrálni kell a munkára, és a fán van, akkor nem tud igazán koncentrálni. Kivéve az ember itt azért van fenn a fán, mert dolgozik, akkor neki nem kell lemászni a fáról, mert zavarni fogja, megint meg fogja szakítani a munkát, hanem mondja el egy nagyon rövid és tömör imát, és aztán folytathatja a munkát, és majd, ha lesz ideje, akkor még elmondja az ima többi része. Érdekes, hogy a Talmudban az olyan mondás, azt mondja, nagyobb dolog az, aki a keze munkájából dolgozik, mint az, aki Isten félő, de nem dolgozik. Mert írva van szintén a Zsoltárban, hogy dicséretes az az ember, aki Isten félő. Mi van írva az Isten félő kapcsán? A dicséretes. Mi van írva, előbb már idéztem a 128/2-es Zsoltárban arról, aki a keze munkájából él, dicséretes és jó neki. Azt mondtam, hogy huha, itt a Zsoltár többet mond arról, aki dolgozik, mint arról, aki Istenfélő. Dicséri az Istenfélőt is, de még jobban dicséri a munkás ember. Mert nagyon ilyen szép leírás az egyik midrásban. Midrás azt mondja, az az ember, aki dolgozik és ebből él, mihez hasonló, az hasonló egy zárt kert, zárt és őrizett kert, senki ide nem tud bejönni, vadállat nem tud ide semmiféle kárt okozni, illetve hasonlít ez ahhoz a feleséghez, aki a férje vigyáz rá és őrzi. De mi van akkor, ha az ember nem dolgozik, akkor olyan területhez van hasonlítva, aminek nincs semmiféle kerítése, bárki ide bejön, letapossa itt a növényeket, illetve olyan feleséghez, aki a férje nem törődik vele, nem őrzi, nem figyel rá, és akkor bármilyen kellemetlenség lehet ebből. Ez ilyen leírás a munka kapcsán. Mondja a Talmud egy ellenmondás. Egy ellenmondást találunk a Bibliában. Egyik helyen azt írja a Biblia, hogy éjjel-nappal kell Tórát tanulni, és a másik helyen az van írva Mózes 5. könyvében, hát Isten megáldja a zsidókat, meg fogja jutalmazni a zsidókat, ha tartják és gyakorolják a mitzvákat, a parancsolatokat, hogy sok lesz a termés, és te be fogod gyűjteni a termést, és sok lesz, és stb. Stb. Mondja a tanulók, most még éjjel-nappal tanulni, vagy kint a mezőn dolgozni, és begyűjteni a termést. Erre két vélemény van a Talmudban. Az egyik az Rabbi Ismael. Rabbi Ismael azt mondja, hát nem lehet szó szerint venni azt, hogy éjjel-nappal kell tanulni, és semmi más nem szabad csinálni, hanem természetesen, amikor szükség van, akkor dolgozni kell, és a szabad időben kell tanulni. Szabad időben kell tanulni, és ez a tényleg a zsidóság állása arról a kérdése, mikor van az embernek szabad ideje, valójában szabad ideje nincs. Mert a munka után, amikor már nem kötelezi, nincs már kötelező feladatát, ami a munkából adódik, akkor ezután kötelező neki a tanulás. Ezt mondja Rabbi Ismael. Rabbi Simon ben Yochai, aki nagyon híres arra, ő a zsidó misztikának a forrása a Zohar című könyvével, ha azt mondja a Talmud, ha azt mondja nem, szó szerint kell venni, hogy te csak tanulj éjjel-nappal, majd lesznek szomszédek, vagy valaki, aki segíteni fog a terméssel, de az ember maga próbáljon ezt elkerülni. Mert azt mondja a Talmud, ugye egy kicsit úgy hangzik, mint a Rabbi Shimon, hogy ő az, aki megadja a lehetőséget az embernek, hogy éjjel-nappal tanulja. A Rabbi Ismael egy kicsit azt mondja, korlátozva van ez a tanulási lehetőség. Azt mondja a Talmud, hogy gyakorlatban többen megpróbáltak úgy élni az életüket, ahogy Rabbi Shimon ben Yochai mondja, hogy éjjel-nappal tanulni. Az égen semmi nem sikerült. Miért? Mert mivel nem dolgoztak, nem volt miből élni, akkor a fejük nem volt a tanulásban, állandóan baj volt, hiány volt, akkor, nem, akkor se munka volt, se tanulás igazán volt, mert nem tudtak igazán koncentrálni a tanulásra. Többen próbáltak úgy tenni, mint Rabbi Ismael, és mind a kettő sikerült. Amikor dolgozni kellett, akkor dolgoztak, és utána teljes nyugodt fejjel és nyugodt szívvel leültek tanulni, és még ezt is tudtak tenni. Ami azt jelenti, hogy mind a kettő kell, és nem próbál mind a kettőt tenni, akkor az a tökéletes. Az atyák bölcs tanításában is olvasunk, hogy minden olyan tóra tanulás, minden olyan tanulás, ami nincs mellette egy kis munka, akkor az nem fog megmaradni, mert az ember nem lesz képes ezt örökké fenntartani. Ugyanígy mondja a Talmud más helyen, hogy az ember ül és nem csinál semmit, csak lustálkodik, akkor rossz gondolatok jönnek elő, és ki tudja, mi lesz a vége. Miből fog az ember keveredni magát, és azt mondja, hogy akár még a haláláig is vezet ez. Maimonides, ugye, aki jogász is volt, híres rabbi volt, ugyanígy orvos is volt, leírja, idezi a Talmudból az a mondás, ami az fontos és egészséges az embernek, amikor nehéz fizikai munkát is végez, mert ezt jót tesz. Jót tesz a testnek. És erre idézi a Talmud is, a különböző talmudi bölcsek nehéz fizikai munkát végeztek, nem csak azért, mert másképpen nem tudtak volna megélni, hanem elvből nem zárkoztak el. Természetesen fölöslegesen nem mentek dolgozni, mert a szabad idő lett volna, akkor azt biztosan kihasználtak a tóra tanulásra. De mivel muszáj volt valamivel dolgozni, akkor nem kerestek direkt olyan munka, ahol nem fizikai erőltetésből áll. Hanem ez nagyon-nagyon hasznos is, jó is, egészséges is, és ezért végeztek is. Ugyanúgy mondja a Talmud, nem mondja a Shulchan Aruch, hogy a törvénykönyv, azt hiszem, hogy már beszéltünk arról, hogy a férj házassággal ő vállalja azt, hogy el fogja látni a családot, feleségét és gyerekeit. Mi van akkor, az embernek nem sikerül annyit keresni? Akkor azt írja a Shulchan Aruch, akkor kötelező neki, hogy menjen ki valami fizikai munkát végezni. Nem tudja azt mondani, hogy én egy kereskedő vagyok. Ha nem sikerül eleget keresni, akkor nem sikerül. Nem. Nem szabad ragaszkodni ahhoz, hogy ő nem fog fizikai munkát végezni, hanem inkább el kell mennie dolgozni. Most ezek mind ilyen mondások, morális útmutatások a munka fontosságára. Most nézzük meg egy kicsit jogi szemmel, miből áll az, hogy az embernek joga van a munkához. Joga van a munkához, úgy fogja fel a Talmud, hogy joga van a munkához, hogy vagy dolgozzon, vagy nem, ne dolgozzon. Szerintem nem kötelező neki a munka, hanem joga van a munkához. Ami azt jelenti, hogy az ember épp nem akar dolgozni, hanem épp pihenni akar, ez is joga van. Ami azt jelenti, a Talmud azt fekteti le, hogy a munkás ember joga van, még akkor is, ha vállalt egy munkát, mondjuk egy napi munkát vállalt, és délben akarja abba hagyni, ez joga van. Teljesen mindegy, hogy milyen munkát végez, és mi volt a megállapodás, hogy mennyit fog dolgozni. Joga van munka közben azt mondja, jó, elég volt, én szeretnék most pihenni. Fordítva, ez nem igaz. A munkáltatónak nincs joga azt mondani, jó, én felvettem téged annyi időre, de hát hagyjuk abba, mert nincs szükség rád. Ez nincs joga, mert felvette, akkor ő neki nem szabad kilépnie ebből a szerződésből. A munkás embernek nem kell tagadni, azt mondja, igen, én vállaltam, de most úgy döntöttem, hogy inkább pihennek egyet. Kicsit furcsa ez a törvény. De a Talmud azzal indakolja, ami 3 Mózes 25:55-ben van írva, hogy a teremtő, az örökvaló azt jelenti ki, mert Izrael fiai az én szolgáim. Azt mondja, hogy az én szolgáim, és nem a szolgáimnak a szolgái. Most ha az embernek kötelező befejezni egy munkát, még akar is, ha nincs kedve, inkább menne pihennie, akkor egy bizonyos szempontból előtt rabszolga lett erre az időre. Nincs kedve, de muszáj befejezni a munkát. És ez lehetetlen, és ezért joga van még munka közben is visszalépni és abba hagyni a munkát. Természetesen, ha előre kapott fizetést, mondjuk egy napi munkáról van szó, és csak fél nap a dolg, természetesen vissza kell adni, arányosan vissza kell adni, amennyit kap. Ha pedig nem tudja visszafizetni, mert azt a pénzt ő már felhasználta, mondjuk kapott előre egy hétre pénzt, és azzal bevásárolt, mert mit csinál vele, és te szeretne a harmadik napon abba hagyni a munkát, ez nincs joga. Mert joga van, abban a szempontból, mint dolgozni, vagy nem dolgozni, az az ő döntése, de kárt okozni a másiknak, a másik ember fizette neki, és átvette a pénzt, és most nem akarja végezni a munkát, csalás és lopásra, az nincs joga. Természetesen, ha még nem kapott fizetést, akkor ugyanígy fizetni kell, ki kell fizetni neki az, ami dolgozott, arányos, mert szerintem egész napi munkáját kapna 1000 forintot, fél napi munkáját kapna 500-at. És azt szerinti semmiféle büntetés nem jár neki azzal, hogy ő dönt, hogy folytatja a munkát, vagy úgy dönt, hogy nem akarja folytatni a munkát. De mi a dolog lényege? A dolog lényege az, hogy itt a halaká biztosítja neki azt, hogy ő úgy gondolja, hogy pihen, vagy rosszul van, és inkább menne haza, akkor ez joga van. De nincs joga munka közben azt mondja, hú, találtam egy jó munkát, és hiába volt egy megállapodás, átmegyek. Mert ha így is dolgozni fog, akkor be kell fejezni azt, amit ő vállalt. Csak arról van szó, amikor ő nem szeretne dolgozni, azt itt a munka az joga van, de nem kötelező. De két munkahely között cserélni, ha a megállapodás másképpen szól, ahhoz nincs joga. Illetve mi van akkor, ha látja, hogy ez a munka fontos, és ez a munka közben azt mondja, jó, nem szeretnék tovább dolgozni. De hát mégis jó, fizesse a kétszer annit. Azt mondja, hogy csak azért akar mondja, hogy szeretne visszalépni, mert szeretne azt elérni, hogy 50 vagy 100%-a több legyen a fizetés. Ez nincs joga. Joga van visszalépni a munkából, azt jelenti, hogy most nem fog dolgozni tovább. De a dolog célja csak az, zsarolni a munkáltató, az nincs joga. És azt is mondja, hogy ha belement a munkáltató, abban jó, fizet kétszer annyit, csak fedd be a munkát, akkor amikor vége van a munkának, akkor az eredeti megállapodás szerint fizeti neki. Mivel nem volt joga a zsaroláshoz, ezért a megállapodás a későbbi megállapodás, amivel azt szerepelt, hogy mit tudom én, kétszer annyi a fizetése, az érvénytelen, szabad őt becsapni. Szabad mondani neki, jó, jó, megvan betű, és a végén azt mondja, elnézést, én mondtam, de ez csak zsarolás volt. A joga van dolgozni, de zsarolni az nincs. Dolgozni vagy nem dolgozni. De zsarolni az nincs joga. Van egy olyan történet, hogy valaki börtönből menekült, börtönből vagy fogságból menekült, és úgy volt, hogy át kellett menni valami vizet, valamit át kellett mennie, és azt volt valaki kis hajóval, és látta, hogy az illető menekül, és milyen fontos neki, erre tízszeres árt mondott ahhoz, hogy vigyen át őt a folyó. És azt mondta, hogy illető rendben van. Átvitt, azt mondta neki, jó, általában itt nem 100 mit tudom, ezős darab kerül, ez az út, hanem inkább 10, és 10-et fog neked fizetni. Beperelte, és a bíróság neki adott igazat, mert a zsarolás nem legális, és ha nem, akkor azt hiszem, a megállapodás, ami ebből van, ami ebből jön ki, az nem érvényes, és akkor azt fizeti ki, amit általában kell fizetni. De az a joga van visszalépni, ez csak abban az esetben van, ha a munkáltató nem fog rosszul járni. Mit jelent nem fog rosszul járni? Napközben nem igazán lehet találni munkaerőt. Mindig ilyen reggel a piacon lehet találni munkás embereket, de napközben nincs senki, és neki pedig sürgős a munka, estig be kell fejezni. Erre mit fog csinálni? Próbálni fog kétszeresed, háromszoros fizetését kapni olyan emberek, hogy napközben, vagy első műszak után még fognak vállalni még a további műszakot, befejezni ezt a munkát. Nincs joga, kárt okozni a másiknak, ez nincs joga. Erre mi a teendő? Azt mondja a Talmud, hogy ilyenkor az a teendő, ha az illető semmi körülmények között nem akar tovább dolgozni, azt mondja, várjál, a fizetést még nem adok neked, a fizetéset, hanem először felveszem embereket, és ha többe kerül nekem, akkor a te fizetésedből levonnam, és ami marad, azt fogod kapni fizetésön. Ami azt jelenti, joga van visszalépni, de nem szabad a munkáltatót rossz pozícióban hozni, hogy emiatt ugyanazt a munkát, ha egy másik ember választa volna, akkor fele vagy negyeden ennyiért tudta volna befejezni. Menni kell fizetni. Menni a béred munkának. Erre két lehetőség van, lefekteti a halacha, a Talmud, Maimonides, a Shulchan Aruch, azt mondja, hogy két lehetőség van. Vagy amit szoktak. Ami azt jelenti, hogy erre a halakán nem írja elő menni a minimális, hanem ami elfogadott ebben a városban, ebben a szakmában, annit kell fizetni. Vagy ha külön megállapodást kötetek, amiben eltér ez az ár. Mondjuk a munkás ember vállalta, hogy az elfogadott fizetésnek a 80%-ért meg fogja végezni ezt a munkát, kicsit olcsóban adja. Ha nem volt egy külön megállapodás árban, akkor a szakás az, ami érvényes. És ez egyébként pénz kérdések van, munka és üzlet, és minden ilyen témában nagyon figyel a halacha, mi az elfogadott. Azt jelenti, hogy vallási témákban a halacha előírja, mit szabad enni, és mit nem szabad enni. Szombaton nem szabad dolgozni, reggel ima az úgy néz ki, stb. De menniért lehet eladni, menniért lehet vásárolni, hogy néznek ilyen tranzakciók, ezek olyan dolgok, ami az elfogadott szokás, az nagyon sokat jelent. Ha nem kötötte ki külön, hogy ez eltér az elfogadatnál, akkor az elfogadott feltételek azok, amelyek ami érvényes. Ugyanígy a kérdés, mit tudom én, hogy jár-e neki ebéd, vagy nem, saját pénzéből kell vásárolni ebéd. Jár-e neki, mit tudom én, ha ez egy ilyen hosszabb munka, hogy mit tudom én, lakás, munkalakás, vagy ilyesmi. Ezek mind szakás kérdése, kivéve, ha volt egy külön megállapodás. Ha volt egy külön megállapodás, akkor teljesen mindegy, mi a szakás. A szakás ez nem kötelezi az embert, de az ember el akar térni a szakástól, akkor az munka előtt meg kell állapodni a különböző feltételekben. Ez teljesen logikus, mert vallási dolgokban ott az Isten előírja a dolgokat, a pénzi dolgokban, még akkor is, ha van valami előírás, a Bibliában a legtöbb esetben ez csak egy ilyen útmutatás, ha nincs más elfogadott útja a dolognak. Mózes 5. könyvében kétszer is írva van ugyanez az alapelv, ha az ember eljön dolgozni egy szőlőkertben, akkor munka közben szabad neki ennie a szőlőből, amennyit szíve kíván. És meg a tanda azt mondja, még elképzelhető, hogy többet fog enni, mint a munka értéket. Ugye ő, mit tudom én, 300 forintot kapna a órabérre, és ez a szőlő, amit eszik, egy nagyon különleges szőlő, az 500 forintbe került kiló, és ő pedig 3-4 kilót sikerült neki egy nap alatt elfogyasztani, ami azt jelenti, hogy a munkáltatónak az, mit tudom én, 2-3 ezerbe forintba került az evés, és a munka értéke az mondjuk 1500 forint. Egyszer a szőlőkertről írja a Biblia ezt, és másodszor pedig a termés, gabona, vagy ilyesmi. Ott szabad neki munka közben fogyasztani. Erre a Talmud azt mondja, hogy most ne értsünk félre, hogy ez azt jelenti, hogy az ember, amikor dolgozik, akkor bármihez van joga. Mondjuk, ha a cipőgyárban dolgozik, akkor annyi cipővel mehet haza, amennyit csak akar. Vagy maradjuk még a szőlőnél, hogy 2-3 táskával jön, és még hazavisz még további 10 kilót. Szóval ne értsünk félre, azt mondja a Talmud, hogy pont azért van a Bibliában írva kétszer, ami fölösleges. Egyszer szőlőnál, egyszer búzannal, akkor fölösleges kétszer ugyanazt az alapelvet írni. Ha kétszer van valami írva, akkor azt jelenti, hogy a Biblia korlátoztatni akarja. Csak növénynel, és csak akkor, ha végső fázisban dolgoznak vele. Ami azt jelenti, nem vetéskor, és nem is csak aratáskor, amikor már begyűjtéskor, vagy ilyesmi, akkor szabad belőle enni, és semmi körülménynek között ott éven enni az szabad, de hazavinni nem lehet. Cipő, vagy ilyesmi, ami nem nő, vagy ilyesmi, akkor természetesen ruhagyárba, vagy hasonló, akkor azzal nem szabad elmenni. De, azt mondjátam, de, amikor szabad, annak tényleg nincs korlát. Mondjuk például, hogy ebéd időben úgy rendezi a munkáltató, hogy ebéd időben épp ilyen olcsó szőlőnnel dolgozanak. Akkor joga van ebéd időben nem enni, és majd később, amikor valami finomabb, drágább szőlőhez jutnak, akkor azt fog enni. Ez a Biblia előírja, hogy mivel ő dolgozik, ez joga van, és ehhez nem nagyon illik, hogy a munkáltató ezt tiltsa meg neki. Mert ez a Biblia ezt megengedte neki, explicitben megengedte neki, de ezt nem lehet kiszélesíteni bármi másra, illetve semmi körülménynek között nem lehet azt mondani egy munkás embernek, dolgoztál, tartozok neked 20 000 forintot, jó, akkor vigy el két asztalt és egy széket, ezt majd fiatal el lehet adni, és akkor te ezt gyártottál, ebből vigyel el. Nem, az ember dolgozik, akkor neki fizetés jár, és ez nem lehet kötelezni őt, hogy értékbe vigye el, és azt majd adja el, és akkor lesz neki pénze. ha ezt akarja, az az ő természetesen joga van ehhez, ez megállapodás kérdése, de nem volt egy külön megállapodás, akkor nem tudja a munkáltató azt mondani, jó, értékben fizetem neked, és te majd ebből pénzt fogsz jönni, és ha ügyes leszel, akkor még keresni is fogsz rajta. Ez nem lehet. Mondja szintén, ez a Biblia egy plusz, egy bónusz ad neki, hogy munka közben szabad neki dolgozni, de ez nem a munkának a munkájának a bére. 5 Mózes 24:14-ben az van írva, hogy ne gyötört a szegény ember bérével. Mit jelent gyötörni a szegény ember a bérével kapcsán? Erre több magyarázat mond a Talmud, az egyik azt mondja, maga az, hogy nem mondom meg neki, mikor fogja kapni a fizetés, hanem mikor jön a fizetés, azt mondja neki holnap, gyere vissza délután, gyere vissza este, szólja nekem holnap, ez az a dolog, hogy gyere, menjél, ez maga az olyan dolog, ami nem illik, mert ő nagyon számít a pénzre, és a bizantalanság az nagyon rosszul viseli. Máshol mondja a Biblia 3 Mózes 19:13, hogy az nap kell kifizetnie. Nem szabad várni másnap reggelig. Vagy más helyen azt írja a Biblia, nem szabad várni estig. És azt mondja, hogy attól függ, ha lejárt a munkaideje reggel, akkor estig ki kell fizetnie. Lejárt a munkaideje este, akkor reggelig ki kell fizetni, nem szabad halasztani. De természetesen nem jelenti az, hogy minden nap jár fizetés az embernek. Attól függ, milyen a munka, napi munka, heti munka, havi munka, de mindenképpen amikor lejár, amikor fizetni kell, akkor rögtön ki kell ezt fizetni, és a Biblia ezt még hazatesz, de élagod, na is tesz, nem se szerint, mint azt mondanám, az egész életével számít erre a pénzre, mert ez az ő, ebből él, ebből fog ellátni a családját, és mivel ez olyan fontos neki, ezért nem szabad halasztani. És mindenképpen ki kell fizetni időben és rögtön, ami jár neki. Az, hogy neki ez annyira fontos, ebből egy nagyon érdekes szabály születik. Mondja a Talmud. Általában, ugye több esetben van, ha valaki követel pénz a másiktól, akkor az alperes egy esküt tesz, és felmenti ezt a fizetésből. Azt mondja, ő esküt tesz, hogy tényleg így is így történt, és nem, nekem nem kell most fizetnem. Ha esküt tesz, akkor felperesnek el kell fogadnia, nem tud tovább követelni semmit. Nem minden esetben, vannak bizonyos esetek, amikor ez úgy van, hogy vagy be kell bizonyítani, vagy esküvel felmenti magát. Még van egy olyan eset, amikor az ember tesz az esküt, és ez kötelezi az alperest, hogy fizessen. A kivétel ennek ez az, amikor a munkás ember követeli a munkáltatót, hogy fizessen, akkor mivel ez neki olyan fontos, hogy a Biblia mondja, hogy az egész életével ezt számít erre a pénzre, ezért ő teszi az esküt, és ezt kötelezi a munkáltatót, hogy fizessen, és nem fordítva, a munkáltató esetleg teszed esküt, hogy nem kötelező, és nem fizet. Általában az eskü által az ember elér egy felmentést. Itt pedig az eskü a munkáltató és a munkás ember között az eskü az egy ezzel éri el az ember azt, hogy kötelezi a másiknak. Fizetlenül ez egy kivétel eset. Most eddig akkor beszéltünk, milyen jogai vannak, és mennyire fontos, hogy ha akar dolgozni, dolgozik, ha nem akar dolgozni, ha nem dolgozik, fizetését időben kapja, stb. Természetesen vannak más előírások is, hogy mi kötelezi őt a munkában. Hogy Mózes első könyvében le van írva, amikor Jákob megérkezik a nagybátyához, Lábánhoz, és ott dolgozik 2 x 7 évvel, egyszer kap fizetésül, kapja a Leát feleségül, aztán további 7 év munka fizetéseket kapja a Ráchelt, mint fizetés, ez volt a megállapodás, nem pénz helyett kapja a Ráchelt, vagy a Leát fizetésként, hanem ez volt a megállapodás. Aztán mielőtt távozik a Jákob, akkor ott van, le van írva, beszél a ilyen családi beszélgetés, hol leírja azt, hogy ilyen nap, éjjel-nappal dolgoztam. És azt mondja, amit én vállaltam, azt csináltam, soha nem fogásoltam ki az, hogy most hideg van, most meleg van, most fáradt vagyok, vagy ilyesmi. Mindent, amit vállaltam, azt felelősséggel, felelősségteljesen elláttam, és meg is tettem. Mert azt mondja a Talmud, hogy mindenképpen mindazok után, ami jár a munkás embernek fizetéssel, stb. Stb. De neki kötelező egy teljesen jó munkát végezni. Például az van írva, hogy egy mondjuk például egy tanár, aki tanítja a gyerekeket, és ez általában ez ilyen egy tanár tanítja a gyereket reggeltől késő délután estig, akkor neki nem szabad estére vállalni még egy plusz munkát, hogy plusz bevételre, ez tilos neki, miért? Mert akkor vállalni fog egy plusz munkát, akkor később fog menni dolgozni, és napközben ugye nem fog tudni koncentrálni a munkára és a gyerekekre. Ugye ez olyan munka a tanár, hogy neki koncentrálni kell a tananyagra, a gyerekekre, és akkor ha kicsit, ha fáradt lesz, akkor nem fog tudni dolgozni. Ez egy tilos neki este, a szabad idejében egy plusz munkát vállalni, vagy esetleg későn menni aludni, mert akkor nem fog tudni jól végezni a munkáját holnap. A munkás ember munka közben minden kárt, amit okoz, kiesik a kezéből valami tárgy, és összetörik, akkor mindent fizetnie kell. Teljes árt, teljes kárt kell fizetni a munkáltatónak. Természetesen ez a fizetéséből le lesz vonva minden kárt, amit okoz. De ez arra mutat, vagy arra tanítja, hogy mennyire kell odafigyelni a munka közben. Hogy mindent, amit ő tesz, akkor az legyen a célja, hogy a munkáltató munkája tökéletesen legyen ellátva, semmiféle kár ne érjen őt a munka miatt. De ugyanakkor, ugye előbb már elmondtad, hogy a Biblia azt mondja, hogy a munkás ember ugye számít arra a kis pénzre, amit ő fog kapni. És ha közben minden, ami történik, azt ő felelős érte, akkor még akkor is, ha nem szándékosan tette. Ugye ez két külön dolog. Van az, hogy bárki, aki okoz nekem kárt, akkor fizetnie kell. De mi van akkor, hogy nem ő a hibás? Akkor neki nem kell fizetni. Véletlenül ő volt itt, de nem ő a hibás. Kivéve például, ha én kölcsön veszek valakitől, nem például tárgyat, akkor teljesen mindegy, hogy mi történik ezzel a tárgyal, ki a felelős érte. Ha én kölcsön kértem egy tárgyat, akkor nekem, én felelős vagyok teljesen. A tárgyért nem az a kérdés, hogy ki a hibás itt. Mindenki el fog ismerni, hogy nem én vagyok a hibás, de akkor is nekem kötelező fizetni. A munkás ember ez olyan, mintha kölcsön kapta az összes eszköz és minden, ami van ott a szobában. Igen ám, de akkor lehet, hogy nagyon rosszul fog járni. És erre tanulunk a Talmudban egy érdekes történet, amiben látunk, hogy a bölcsek nem akartak túlzásba vinni ezt. Hogy tényleg, szintén elvileg felelős mindenért, de nem szabad túlzásba vinni, mert akkor nagyon rosszul fog járni a munkásember. Van egy olyan történet, hogy valaki egyszer felvett embereket, hogy hordó, vízhordókat javítsák, vagy valami ilyesmi. És nem csak az a nem sikerült javítani, hanem még összetörtek. Természetesen nem szándékosan. Erre rá elvette tőlük a ruhájukat. Hát ilyen zálók. Hát nekem jár olyan nagy a kár, hogy ez a zálók, hogy fizess ki, és akkor még kapod vissza a ruhádat. Erre mentek a munkás emberek, és beperelték őt. A rabinikus bíróságot. És erre végig hallgatta mind a két oldalt, alperest, felperest, és erre a rabbi azt mondta a munkáltatónak, tessék visszaadni a ruhát. Azt mondja, ez az előírás? Hát, mint azt mondaná, figyeld, ő neki kötelező fizetni, csak a miért nincs jogam valami zálogat tartani a kezdet. Mert azt mondja, mert a példabeszédek 2:20-ban az van írva, hogy járjál a jó útján. Jó úton. Járjál a jó úton azt jelenti, hogy még valamikor nem csak a minimumot kell tenni a másik emberért, hanem kell egy kicsit előre, előbbre is menni, szóval többet a tenni érte. És ez itt nagyon szép dolog az, hogy nem fogsz most zálogat a ruhájukat elvenni. Hát szüksége van a ruhájára. Jó. Ez volt a per első része. Erre rá visszakaptak a ruhájukat, azt mondták, fizetést kérjük. Fél napot dolgoztunk. Ugyan a napnak a másik felében már nem dolgoztak, mert nem volt mivel. Mert össze voltak törve már a hordokat, de fél napot dolgoztunk vele, fizessen. És erre azt mondta a rabbi, a munkáltatónak fizess ki. Azt mondta, ez a törvény? Azt mondja, igen. Ugyan az előző mondatnak a folytatása az, és a tökéletes, és a jámbor, és a jámbor ember útján, jámbor ember útját őrized. Azt mondja, ugyanabban a mondatban van, járjál a jó úton, és a jámbor ember útját őrized. No, járjál a jó úton, akkor add vissza a ruhát, ne tarts az állagat. És még a jámbor ember útja az, hogy kifizeted neki, szegény ember, tényleg dolgozott, igyekezett, hát ő nem tehet róla. Ami azt jelenti, hogy itt van olyasmi, hogy egyik oldalra azt mondunk neki, ő felelős érte, de a bíróság nem szívesen szó szerint veszi ezt. Hát érdekes történetet olvasunk. Ez pedig 300 évvel ezelőtti Worms rabbia, rabbi Jair Bachrach írja az ő Responsum könyvében. Azt mondja, képzeljük el, nem rég történt, hogy valakinek volt egy szolgáló lány otthon, aki segített, mindenféle házi munkákat végzett, de egy picit nem figyelt oda, a tűznél nem figyelt oda, és mindenféle kis károk szoktak lenni azzal, hogy egy kicsit túl közel rakta a dolgokat, és egy kis elégettek különböző dolgok, és erre nagyon mérges volt. És megkérte a szolgáló lányt, hogy figyelj, vigyázzal jobban itt a tűz kapcsán, hogy ebből ne érjen engem semmiféle kár. De mégis elfeledkezett, és mégis valami kis tűz volt, és 6 ezős darab kár volt, lett ebből. Erre beperelte a bíróság. És tényleg, hát nincs mit tenni, neki igaza van. És azt mondta a bíróság, rabinikus bíróság, igazad van. Azt mondta, hogy kérem ezt írásban. Írásban, hogy utána a szolgál ne tudjon azt mondani, hogy ő nem felelős érte. És kapta írásban. És mindenki csak nézte. Gazdag emberről van szó, szegény kislány nála dolgozik, aki kicsit szétszórt, nem figyelt oda, de nem volt rossz indulatú, és akkor beperelte, és még írásban megvédte magát, hogy legyen ez az ítélet írásban. És a végén, mikor megkapta már írásban, kérdezi tőle a bíró, mond, és miért olyan fontos neked? Azt mondtam, higgyetek el, hogy én nem fogom végrehajtani ezt az ítéletet. De mindenképpen legyen a kezemben ez a papír, és meg fogom mutatni a szolgálólány, nézd meg, te felelős vagy érte. Figyelj, ha nem fogsz vigyázni, akkor itt van a már az érvényes ítéletet, neked fizetned kell. Mi azt jelenti, egyik oldalra a bíró odaadta neki, mert a törvény azt mondja, a kárt okozott bárkinek, akkor te vagy a felelős, pláne a munka közben, te vagy felelős minden kárért, amit te okoztál. Még akkor is, ha nem szándékosan. Ugyanakkor a bíró próbálta lebeszélni a munkáltatót attól, hogy hajtsa be ezt a kártérítést, mert nem ílik. Nem ílik, és a történetek is aztán le is írta levélbe, ami megjelent a könyvében, hogy jár, de ne hajtsuk végre ilyesmit. Még egy dolog volt ugye a munka kapcsán, hogy mindenkinek joga van, másokkal együtt szakszervezet alakításához. Szakszervezet, ez egy érdekes fogalom, ugye, mert azt mondhatna az ember, hogy a szakszervezet egy kicsit zsarol. Ugye? Ők a, mit tudom én, azok, akik végeznek egy bizonyos munkát, ők összeállnak, mindenki külön-külön nem lenne képes ezt elérni egy tárgyalásban, amivel összeállnak, és más szakember ebben a szakmában nem lesz, akkor mindenkinek kötelező lesz alkalmazkodni ezekhez a feltételekhez. Ez valahol a szakszervezet, ugye, amit a magánember nem képes egyedül elérni, akkor a tömeg a együtt képes lesz elérni ezt. A Talmudon szó van erről, a Talmud másik oldalról indul. Először azt mondja a Talmud, hogy a közösségnek feladata vagy joga van felügyelni az árakat, a súlyakat, ugye, ami hogy egy kiló tényleg egy kiló legyen, 10 kiló tényleg 10 kiló legyen, ez ilyen felügyeletet végezni, és kötelezheti az embereket ezekhez a dolgokhoz. Ebből mondja a Talmud az is, hogy nem csak a közösség, az egész közösséget, hanem minden szakmának van a saját közössége. Ugyanúgy, mi megértünk, mondja a Talmud, hogy egy város az egy közösség, és a város és a közösség vezetőknek joguk van, kötelező nekik látni, hogy minden rendben legyen, akkor ugyanígy egy szakmán belül az is egy közösség. Az órás közössége, a utcasöprők közössége, ezek mind kis közösségek, és nekik joguk van összeállni, és különböző rendeleteket hozni saját maguk javukra. Igen ám, de hát nem szabad ezt túlzásba vinni, mégse hasonlít teljesen ez a két közösség. Egy város közösség azt jelenti, hogy sok-sok ember van, sok-sok érdek, és akkor itt a közös érdeket kell képviselni. Amikor a szakszervezet egy bizonyos szakmát képvisel, akkor csak a saját szűk érdeket képvisel, és itt pedig az az érdek, hogy minél többet keresenek, és minél kevesebbet dolgozzanak. Ezért nem szabad ezt ilyen, nem lehet ezt ilyen teljesen szabadon hagyni, hogy őnekik jogok van bármilyen rendeleteket hozni, és ez kötelezi a többieket. Úgy mi a dolog lényege? Ha mindenki ehhez ragaszkodik, akkor nincs nagy kérdés. Mi van, akkor egy-két-három ember másképpen akarja csinálni, ő olcsóban akar dolgozni, túlórázni, és a szakszervezet nem akarja engedni. Ha azt mondjuk, nekik joguk van összeállni, akkor joguk van kötelezni az a pár ember, aki nem akarja elfogadni ezeket az előírásokat. Ez azt mondja a Talmud, hogy teljesen nem szabad hagyni őket, hogy ők csináljanak rendeleteket, hanem mindig szükség van a város rabbia bölcs, a bírónak a jóvahagyása ezekhez a rendeletekhez. Azt jelenti, ő az, aki ellenőrizi, ő az ellensúlya a dolognak, hogy ő figyel oda, tényleg olyan, csak olyan rendeletek jönnek létre, ami a saját magukat védenek, de nem okoznak kárt a közösségnek, ami nem lenne jóguk. Pedig nem hagyta jóva, akkor jó, egyszerű maguk között szabad mindenféle dolgokat csinálni, de nem lehet árt emelni ilyen rendeletek mi ez a díjas. Mert azt jelenti, egyszerűbb dolgok, aminek nincs nagy jelentősége, azt tudnak maguk között megbeszélni, de amik már komolyabb dolog, az mindkább jóvá kell hagyatni a város vezető rabiában. Talmudban van az olyan, Talmud azt mondja, Alexandriában, Egyiptomban hihetetlen nagy zsinagóga, nagy imaház volt. Sok-sok ezzel jártak oda imádkozni. Azt mondja, és mivel sikerült ott rendet tartani? Ugye, mert aki már volt zsinagógában, akkor a zsidók nagyon jól érezne magukat a zsinagógában, és a képesek itt elbeszélgetni. És azt mondja, a Talmud, akkor ott is a különböző kis közösségeket hoztak létre, ami azt jelenti, hogy az összes minden szakma szerint ültek ott ebben a nagy zsinagógában. Miért? Azt mondja, sokkal nagyobb esély van arra, hogy az ember a saját konkurenssel nem fog olyan sokat beszélgetni ima közben, és inkább lesz csend. Mert ez már kicsit más jellegű szakszervezet, nem az a cél védeni a szakmát, hanem védeni a zsinagógát, a rendet, és akkor itt szakma szerint ültek, és akkor nem szívesen meséltek egymásnak ilyen napi tapasztalatot, mert nem akartak, nem biztosan akartak megtanítani a másikat. És ezzel sikerült a csendet tartani a zsinagógában. Ugye a szakszervezet jogához van az is, hogy a munkás ember, hogy a szakma védi magát, természetesen fordítva is joga van, a vevőknek is joguk van magukat védeni. Mert azt mondok, hogy ez nem csak egy kizárólagos joga a szakembernek, hogy ő bármit képes követelni, szerintem mindenkinek, minden közösségnek joga van maga összeállni és rendeleteket hozni, magukat védenek. Miről van szó például? Ugye mi az van az állandó kérdés. Ugye az eladó vagy a munkás ember mindig többet akar kérni, drágább el akarja eladni, a vevő vagy a munkáltató mindig minden kevesebbet akar fizetni. Ez teljesen természetes. Most mindenkinek joga van védeni a saját magát. Csak azt jelenti, hogy a szakszervezet mindenféle olyan rendeleteket hoz létre, és ami kötelezi azt a pár embert is, aki nem szívesen fogadja el, például a napi 8 órát dolgoznak, és nem több. Ne legyen az, hogy valaki ilyen napon fog nyitva tartani, és emiatt mindenkinek kötelező lesz nyitva tartani, nem akar elveszíti a létjogosultságot. Ilyesmi. Szabad ilyen dolgokat létrehozni. De ugyanakkor, mi van akkor, ha a vevők úgy éreznek, hogy szükség van egy szakszervezet, a vevők szakszervezetére. Például, hogy az eladók, vagy a munkás emberek túl drágán dolgoznak. Akkor ők is hoznak egy rendeletet, hogy ennél többet nem szabad fizetni, vagy ilyesmi. Ugyanígy joguk van, természetesen, nekik se szabad ők se kapnak szabad kezet, hogy bármit fognak itt megbeszélni maguk között, hanem szintén a város vezető rabiával kell jóvá hagyatni ezt. És ez a történelem során voltak erre példák, amikor köteleztek vagy a szakmán belüli embert, aki nem akarta elfogadni, vagy a vevőket. Például két esetet ismerem, mert tanulja voltam Egyik Izraelben volt, a másik Amerikában. Vannak ugye a haszidizmusnak, haszidizmus az irányzat, ami a vallásos zsidóságon belül van. Nekik van az a szokás, hogy szombaton egy ilyen strájmlét, egy ilyen különleges szombati kalapot viselnek. Ez ilyen bundaféle, nem jut eszembe jó szó. Egyébként ez egy drágább kalap, ez egy ilyen, régen ez egy ilyen nemesi viselet volt, már pár száz éve, hogy már kiment a divatból, de még a lengyel és galiciai hászidak, ma már ilyen Magyarországról származó hászidak is viselnek ezt a kalapot szombat tiszteletére. Most erre vannak ilyen különböző méretek, vannak ez egy kicsit laposabb, és van egy ilyen magas. A magas strájmli az a különleges lengyel zsidók, lengyel hászidak szokása. Azt kell tudni, ma Izraelben főleg egy nagy lengyel haszid csoport van. A háború előtt nagyon sokan voltak, de sajnos 1 millió zsidó pusztult el Lengyelországban, Halakozban, és úgy alakult, hogy ami maradt, az inkább egy nagy irányzatba csoportult. Erre, és az ára szépen ennek a kalapnak szépen ment felfele. Egyszer csak ennek a csapatnak a vezetője, a rabbi odahívta magához a gyártó, és azt mondta, figyelj, ez a felső ára ennek. Ha egy fillérrel drágább lesz, aki jövő héten egy sima, egyszerű hétköznapi kalapra jövök be a zsinagógában szombaton, és az összes haszid, az összes hívem el fogja dobni ezt a különleges szombati kalapot, és már nulla lesz az értéke, mert csak ez az irányzat viseli. Azt mondta, a felső ár, megadta, mit tudom, $300, ez a felső ár. Két. 301, akkor meg fogom szüntetni ezt az egészet. A mai napig tart ez az ár. Infláció, ez az, tart az ár, és még mindig keres rajta. És tudja, már azóta már az a rabbi meghalt, már a fia és a fia testvére, szóval, de tudnak, hogy ez a felső ár másképpen nem lesz. Most ez, azt lehet mondani, hogy egy bizonyos zsarolás, ugye? Én, a vezetője vagyok ennek a csapatnak, én tudom diktálni. Igen, ha logikus, ha arról van szó, hogy neki 30 000 forintbe kerül, és én azt mondom, neki 25 000-ért el kell adni, akár ez nincs joga. De ha 30 000-be kerül neki, és ő ezt 50-ért adja, és én azt mondom neki, 45 000 felső ár, így ő keres rajta, teljesen természetes, de legyen reális. Annyi 100%-et keresve rajta, és azt állja meg. És a mai napig tart ez. Miközben a másik, az a kicsit, az alacsonyabb strájmli, amilyen különböző csoportok viselnek, nincs egy központi vezető, az ára már $1500-nál tart. Miért? Mert ezt nem lehet leállítani, szükség van rá, nagyon sok a vevő, és akkor megy az ár felfelé. A másik eset szintén olyan, ahol ez Amerikában van, Brooklynban, abban a negyedben, ahol mi laktunk, mikor házasodtunk, az volt, az egy ilyen zsidók negyede volt, aztán a 60-as években bejöttek a négerek, adaköltöztek, és erre rá nagyon sokan elhagytak a város, ezt a város negyedet. Maradott egy, a lubavicsi hászidok maradtak ezen a környéken. Idővel nagyobb és nagyobb lett, kezdtek visszavásárolni a feketektől, a négerektől a házakat. Igen, ám, de egy ház, a tulajdonos kitesz a táblát, hogy for sale, és ötten jönnek, hogy szeretnék megvenni a házat, akkor természetesen mennyit fizette, 50-et, 55, 60, 65, és akkor megy az ár csillagos égig, és nem reálisan. Csak azért, mert ennek a csoportnak a központja azon a környéken van, és erre mindenki itt akar lakni, és erre mit csináltak? Azt csináltak, hogy volt egy ilyen egy iroda, egy központi iroda, a rabinátusat létrehozta, hogy ha valaki jön, megy tárgyalni egy nem zsidóval egy házért, akkor bejelenti. Ha bejelenti, akkor neki 30 napja van, hogy menjen le ez a tárgyalás, és ebben a 30 napban senkinek nincs joga megkeresni ezt a nem zsidót. Most, természetesen a nem zsidó nem fogja emiatt fél áron eladni, mert nem éri meg neki. Ugyanakkor nem versenyez meg egy házért, hogy sikerülni fog egy 50 ezer dolláros házért 250-et eladni, mert hirtelen van 6 vevő. Most, mivel 30 napja vannak, azt jelenti, ő se fogja túl alacsonyan levinni az árát, mert tudja, hogy 30 nap után kimegy a kezéből. Azt jelenti, akkor itt egy elég olyan ár fog kialakulni, amit az eladó is jónak találja, reális, és a vevő is jónak találja. Most van az eset, amikor azt mondja, majdnem vége van, kérek egy hosszabbítás még 15 napra, és bebizonyítja a tényleg reális, mert ha örökké le van tiltva a ház, hogy uram, önnek nem fog sikerülni eladni a ház senkinek, mert én már jelentkeztem 10 éven keresztül, én leszek itt a csak velem tud tárgyalni, akkor ez lehetetlen. Azt mondja, hogy 30 nap, lehet hosszabbítani, de reálisan így nem kell egy reális ár jön létre, és ez így működik már 20-valahány éven működik már ez az ötlet, és nagyon jól megy, mert reális. És ezt a rabik ezt jóvá hagytak, mert azt mondtak, neki jár reális ár, de mi ne fizessünk többet, mint a reális ár. Tehát ez a szakszervezet nem csak a munkás embernek, hanem bármilyen szakmában, illetve a vevőknek is ez jár. Már a Sulchan Árokban is van ez az alapötlet. Azt írja a Sulchan Árok, hogy mit, ugye az van írva, hogy szombaton illik egy szép lakomat rendezni. És ebben a hal az egyik fontos dolog a menü. Mi van akkor, írja a Sulchan Árok, hogy egyszer az volt, hogy nagyon ünnep előtt nagyon felment az ár, akkor a rabinátus azt hirdette ki, hogy tilos halat venni az ünnepi szombat tiszteletére. Ha tilos, azt jelenti, hogy nem lehet eladni. Ha nem lehet eladni, akkor az ára szépen visszament a reálisra, innentől kezdve újra volt szabad venni. Szerintem ez a mind a két oldalt kell itt figyelembe venni, mert ha csak az egyik oldalt veszünk figyelembe, akkor tönkre teszünk a gazdaságot. Nem szabad a gazdaságba kiemelni valakit, nem szabad kiemelni a munkáltatót, hogy ő mindig jól járjon, ugyanakkor nem szabad kiemelni a munkásságot, hogy mindig ő jól jár, mert a végén akkor tönkre fog menni a gyár, a munkáltató, stb. Még egy dolog, de már csak két mondatban, még ide tartozik, és ez aktuális dolog Izraelben. A szakszervezethez kapcsolódik akkor az is, hogy a strike. Azt jelenti, hogy ha nem kapnak az, amit ők követelnek, akkor nem mennek dolgozni. Most az, hogy nem mennek dolgozni, ugye minden embernek joga van, hogy nem mennek dolgozni, akkor kötelezheti a többieket is, hogy nem menjenek dolgozni. És akkor így inkább le kell ülni, tárgyalni velük. Ez is tartozik az egész ugye, szakszervezet alapelvhez. Igen ám, de erre vannak már halakhában különböző előírások, ami nem mindenkinek joga van. Nem mindenkinek joga van sztrájkolni. Például iskolában a tanár, aki tórát tanul, neki nincs joga sztrájkolni. Mert akármi van, nem szabad egy percig se elvenni a gyerekektől, hogy ne képesek legyenek tórát tanulni. Mi azt jelenti, hogy most mi lehet az az erő, amivel lehet idézőjelben zsarolni a munkáltatót fizessen normális át? Jó, kicsit nehézebb a tárgyalás, de mindenképpen így sztrájkolni, hogy nem engedem, hogy senki, hogy mások se tanítsanak a gyerekeket tórát, azt tilos. Ugye ez igaz a kórházra is, és az orvosokra is, hogy nekik sincs joguk sztrájkolni. Miért mondom, hogy ez aktuális? Mert Izraelben még nem kezdődött a tanév. Most már november vége van, és még nem kezdődött a tanév, mert a tanárok ugyanitt iskolák, ugyanitt egyetemek sztrájkolnak, mert emelést kérnek, vagy nem csak egy sima emelés, hanem mit tudom én mennyit kérnek, és az állam nem akar nekik adni, és ezért már a gyerekek több hónapokon otthon vannak, kivéve a vallásos iskolákban. Ugye a lányom kint tanul Izraelből, rendesen jár minden nap iskolába, miközben a nem vallásos iskolákban még nem kezdődött a tanév, és az is volt írva az újságban múlt héten, hogy lehet, hogy még ezt a szemesztert már törölni is fognak. Ez nem létező szemesztert. Nem úgy, hogy most gyorsan, hogy ha sikerül holnap megállapodni, akkor nem is biztos, hogy most gyorsan fognak próbálni valamit pótolni, hanem lejárt nincs. Mondom, állak azt mondja, sztrájkolni az van egy alapjog, azt jelenti, amit követel, az reális, de bizonyos szakmákban nem szabad a sztrájk. Igazán a sztrájk ez egy külön téma, és azt meg részletesebben lehet beszélni, de mindenképpen ez a témához, hogy mindenkinek joga van a munkához, joga van a fizetéshez, illik dolgozni, tehát mindig kell, hogy legyen reális a fizetés és a követelése. Köszönöm a figyelmet!